Tóth, de nem is igyekezett kikászálódni a kocsiból. Egyedül van, egyedül, segítsen, a sofőr az elnyújtott kiáltásoktól hangos utcavég felé intett. Mi történt oda át? Nem tudom, hazudta Zoltán, nem emlékszem semmire, hogy, ott voltam én is aztán egyszerre csak mint a földrengés. Robbanás, kérdezte a sofőr. Nem tudom, értem, mondta a férfi, de maga vérzik, Zoltán szétmaszatolta az arcán vajnóvérét. Amennyire ki tudta venni, a hó is vörös volt körülötte. Lehet, hogy megsérültem, mondta bizonytalanul. Nemigen emlékszem rá, éppen hazafelé jöttem volna, amikor felrobbant. Egyedül volt. Egy ismerősömmel volt találkám, de ő eltűnt. Aztán valami megmagyarázhatatlan ösztöntől hajtva tovább folytatta. Egy csomagot kaptam, megfogta és eltűnt. Én elkezdtem futni és elestem. A sofőr biccentett. Jól van, szálljon be, hová vigyem, Zoltán a kocsi felé tapogatódzott. A sofőr hátranyúlt és kinyitotta az ajtót. Zoltán lehajolt, újra végig dörzsölte az arcát a hóval, nehogy összevérezze a kocsit. Sejtette, hogy nem csak vajnóvérre van rajta, hanem az övé is a sofőr felé nyújtotta a karját és besegítette az ülésre. Rendben, fiú, elviszlek. Szóval azt mondod, hogy eltűnt a társad? Nem kéne megkeresnünk? Zoltán dühe ismét feltámadt vajnó iránt. A fenébe is, milyen jogon avatkozik bele az életébe? Meghalt, mondta suttogva, láttam. Na ne mondd, mit láttál? Valami felrobbant a kezében. Láttam, holtan. Külföldi vagy? Zoltánnak csak ekkor tűnt fel, hogy a sofőr még most sem indít. Magyar, hogy hívnak? Zoltán, csukd be az ajtót, a fiú megfogta a kilincset és maga felé húzta. Téli kabátja széle azonban becsípődött a résbe. Szólni akart a vezetőnek, hogy ne indítson, de mielőtt megtehette volna, a sofőr hátrafordult. Nem vajnónak hívták véletlenül a beszélgető partneredet? Zoltán megdermett. Megpróbálta kinyitni az ajtót, de mielőtt elérhette volna a kilincset, érezte, hogy revolvercső nyomódik a homlokának. Nyugalom, kisfiam, mesél csak el még egyszer, mi történt vajnóval. Én, a férfi bal kezével levette a szemüvegét. Két egészen világos, szinte fehér szem nézett vele szemben. A fehér szemű ember, a keselyű, meséld el, mi történt odabent, mert agyonlőlek. Úristen, én hát mire kíváncsi? Mi történt vajnóval? Azt hiszem meghalt. Azt hiszed, vagy biztos, vagy benne? Biztos vagyok benne. Láttam, amikor szétszakadt. Maga sem tudta, miért hazudik, de, mintha egy hang azt súgta volna a lelke mélyén, hogy hazudnia kell, még hozzá folyamatosan. Mit csinált? Jézusom, nem tudom elmondani. Mondd, mert meghúzom a ravaszt. A jéghideg szemek nem sok jót ígértek. Zoltán nem kételkedett benne, hogy keselyű nem blöfföl. A falhoz kenődött. Ki? Az a vajnó. Jézusom, nem bírom elmondani, az egyik keze alába. Miért ő tartotta a csomagot? Mert én azt hittem, nem az enyém. Vissza akartam adni a pincérnek, ő elvette és oda kenődött a falhoz. És az agyveleje is. Te hogy úsztad meg? Éppen a ruhatárnál voltam, beestem a kabátok közé. A férfi sóhajtott. Na jól van, elviszlek valahová. Zoltán könyörgőre fogta a dolgot. Polgártárs, én azt sem tudom, miről van szó. Véletlenül kerültem bele és... Csak nyugalom, nyugalom. A fehér szemű a kesztyűtartóba nyúlt és hangtompítót csavart pisztolya csövére. Zoltán érezte, hogy elmulasztotta a kedvező pillanatot. Ki kellett volna ugrania az ajtón és megpróbálni elmenekülni. A fehér szemű kipillantott az ablakon, aztán sajnálkozva biccentett. Hiszek neked, de nincs más megoldás. A következő pillanatban Zoltán biztos volt benne, hogy a homlokába kapta a golyót, már nem is él, a halál útján vágtat valami ismeretlen, hóval fedett tájon. Az erő, amely magával repítette, nem lehetett más, mint a revolver golyó ereje. A keselyű, kinyírta a keselyű, Oroszországban fejezte be ő is az életét, mint annyi magyar ő előtte, gondolta kétségbe esetten. Hát engem is magadhoz öleltél, amikor lezuhant a hóra, félig magához tért. Arcán érezte a hóhidegét, és ismét sajgott az oldala, mint még élő korában. Jó Isten, hát a fájdalmak a halál után nem szűnnek meg. Akárcsak a kiáltozás, a hangok, ütések zaja, csattanás, zuhanás. Aztán végre eljött a csend. Vajnó rávetette magát a fehér szemüre, miközben megpróbálta kirántani a fiút a kocsiból. Szúrt az oldala, a bordái, arcán égett a sebhely. Zoltán annak köszönhette az életét, hogy becsípte kabátja szélét az ajtóval, így sikerült csak feltépnie az ajtót, és kirántania ezt a bárgyú, ellenséges, és feltehetően hülye magyar tahóra. Uramisten, gondolta, ha a magyarok mindennyire ütődöttek, jó lesz megfeledkezni a rokonságról. Keményen félreütötte a feléje irányuló pisztolycsövet. Két halk pukkanás nyomán két lyuk támadt a kocsi kárpitjában. Elkaptalak, ilmet, morogta vésztyóslón és megragadta a fehér szemű csuklóját. Kandahár óta szerettem volna a szemedbe nézni. Nyugodtan belenézhetsz, lihegte a másik, és felhúzott érddel ágyékon rúgta Vajnót. Tudod, Heinaste, hogy mindig is jobb voltam nálad, és az is maradok. Szóval nem robbantál fel, hazudott ez a szaros kölyök, így is jó. Legalább most biztos leszek a dolgomban. Felnyögött, amikor Vajnó nyitott tenyérrel a nyakára csapott. Pisztolya koppanva a padlóra hullott. Megöllek, Jan, én téged, te rohadt. Hát nem döglöttél meg Afganisztánban? Bár a tér szűk volt a verekedéshez, Ilmet értette a dolgát. Megragadta Vajnó nyakát, felhúzta a térdét, hogy védje az ágyékát, miközben másik kezével a kesztyűtartó felé nyúlt, ahol a vadászkését tartotta. Éppen akkor sikerült kirántania, amikor befordult a sarkon két szirénázó tűzoltóautó. Az egyikből sisakos tűzoltó hajolt ki, és a kocsi felé fordított. Hol a balhé, polgártárs, Ilmet megtalálta a tört, ujjai a nyelére fonódtak. Megrándult a keze, de a szűk helyen nem tudott lendületet adni a szúrásnak. Érezte, hogy a késbe leszaladt Heinaste kabátjába, abban viszont már nem volt biztos, hogy komolyabban megsértette-e. Hé, ordított ki a kocsiból a sisakos. Neked beszélek, hol van itt tűz, vagy micsoda? Közben a másik tűzoltóautó szándékosan, vagy véletlenül úgy farolt eléjük, hogy csak nehezen lehetett tőle hegérutat nyerni. A fehér szemű sóhajtva maga mögé helytette a kését. Könyökével felütötte a ránehezedő Heinaste állát, aztán óvatosan kinyitotta az ajtót. Zoltán ebben a pillanatban tápászkodott fel a hóról. Döbbenten tapasztalta, hogy a mennyországban is vannak tűzoltók, oroszul beszélnek és polgártársnak szólítják egymást. Ez meg kicsoda, bökött a tántorgó fiúra a kocsiból kihajló tűzoltó. Fiúk, itt valami balhé van, szálljon csak ki, jó ember, a másik tűzoltóautónak is csattant az ajtaja, s a hószapora csikorgása jelezte, hogy többen is leugrottak a földre. A fehér szemű halkan káromkodott, kiszakította az ajtót, kilökte a kocsiból a hasztalan kapaszkodó Vajnót. Búcsúzóul még az ujjaira vágott, aztán sajnálkozva látta, Vajnó úgy esik, hogy nem tud keresztül hajtani rajta. Amikor gázt adott, a tűzoltók elugráltak az útból, mint a békák. Át akart vágni a rohadék, lihegte, felháborodottan Vajnó. Csak 10 rubelt mutatott az óra, de 20-at követelt. Amikor mutattam neki, késsel támadt ránk. Megszúrta az arcom, a bajuszos tűzoltó parancsnok biccentett. A rohadék. Egyre több az ilyen, ezt hozta a peresztrojka. Jelentsétek fel, barátocskáim. Legalább a számát tudjátok. Aztán meg sem várva a választ, bepattant az ülésre, s a kocsi hangos kürcóval neki ramodott. Néhány másodperc múlva egyedül maradtak az utcán. Vajnó szálfa egyenesen állt, mintha nem is vérzett volna legalább 5-6 sebből. Szájából és orjukából pára csóvák gomolyogtak, mítikus, haragvó istenre emlékeztetve a fiút. Hogy érzed magad, szarul, morogta Zoltán. Szédülök, én is. Sajnálom, hogy megszúrtalak. Rövid a bicskát pengéje. Majd kapsz tőlem egy jobbat. Engem akart kinyírni? Téged is. Engem miért? Mert nem tudja, hogy mit tudsz, barátocskám. És láttad őt, szemtől szembe. Tehát nincs más megoldás. Vajnó mosolygott, de fájdalommal volt teli a mosolya. Ó, nincs. Indulhatunk, magyar. Indulhatunk, Vajnó. Moszkva. Március 14. Zoltán arra ébredt, hogy valaki a homlokára teszi a kezét. Reggel volt, a korai napsugarak vörös foltokat rajzoltak a falra. Szája száraz volt, mintha sivatagon vágott volna át, egyetlen csepp víz nélkül fejelüktetett, s amikor megpróbált felemelkedni, olyan nyilallást érzett a vodái között, hogy hangosan felnyögött. Csak nyugalom, nyugalom, mondta oroszul egy mély, dörmögő hang. Valaki a dereka alá nyúlt, és az oldalára fordította. Zoltán csak ekkor tért annyira magához, hogy a falra rajzolt vörös foltokon kívül mást is észrevegyen. Például azt a magas, stuccolt bajuszú férfit, aki katonaruhában ült az ágya szélén, s hol rátette a kezét, hol levette róla. A fiú nem tudta, hol van. Az elmúlt éjszaka eseményei úgy összekeveredtek benne, mint a hús és a krumpli a bográcsban, amikor még odahaza, Sajti bácsitól főzni tanult. A bajuszos kíméletlenül az oldalába nyomta a mutató ujját. Fáj? Jaj! Fáj hát! Az a jó, ha fáj. Nincs törése, csak megzúzódott a bordája. Jobban nyárt, mint a barátja. Ha nem fogja fel a vatelina késpengét. Kiszúrta meg, Vajnót egy rokonom. Tényleg, hát, én a maga helyében őrizkednék az ilyen hirtelen kezű rokonoktól. Néhány napig nem ártana ágyban maradnia, értette? Persze, ott marad, eszemben sincs. Gondoltam, átkozottul jól ismerem magát, Vajnó. Maga nem, fog ágyban, párnák között meghalni. Akár csak ön, Anton Petrovics. Én, miért ne? Mert valamelyik betege agyonveri. Emlékszik még, amikor Kuzmin? Nem emlékszem. Nem akarok emlékezni. Itt vannak a gyógyszerek. Köszönöm. Vajnó, tessék, doktor, nem szeretnék a hullaházban találkozni magával. Úgy értem, nem szeretném, ha nekem kellene felboncolnom. Érti, ugye? Megpróbálom megkímélni tőle, doktor. De ha mégis úgy alakulna a dolog, legyen hozzám kíméletes. Zoltánnak csak akkor tisztult ki végérvényesen az agya, amikor az ajtó becsattant a doktor mögött. Feltornázta magát a könyökére, és megpróbált körülnézni. Nagy, világos szobában feküdt a szoba túlsó felében Vajnót látta, amint az asztal fölé hajolva orvosságos dobozokat pakol be a táskájába. Amikor észrevette, hogy Zoltán figyeli, felemelte a fejét és rámosolygott. Hogy aludtál? Köszönöm, nem is tudom igazából, hogy aludtam-e. Hát te, úgy gondolta, ha a szőke rokon letegezi, neki is illik visszategeznie. Egy cseppet sem, alig ha nem a nadrág sem alszik a ruhagyárban. A micsodában. Megrázta a fejét, úgy érezte, az elmúlt éjszaka kiverte a fejéből orosz nyelvtudását. A nadrág a ruhagyárban, ismételte sajátos, éneklő hangsúlyával a szőke. Úgy érzem magam, mint egy frissen varrott nadrág. Tele vagyok öltéssel. Zoltán érezte, hogy megemelkedik a gyomra, és visszahanyatlott a párnájára. Jézusom, csak nem én. Vajnó szomorúan bólintott. Összejuggattál, rokon, ötször szúrtál belém. Ti magyarok azonnal a bicskátok után nyúltok, ha valami bajotok van. Azt hittem. Tudom, hibát követtem el, hogy megpróbáltam erőszakoskodni veled. De nem volt más választásom. Meg kellett mentenem az életed. Az életemet? Megfeledkeztél róla? Ha tegnap éjszaka egyedül hagytad volna el az éttermet, most már nem élnél. Minden erőmmel meg kellett akadályoznom, hogy elmenj. Az a tű valódi volt? Valódi, csak hogy nem volt méreggel bekenve. Mindig van egy tű az akón gallériában. Uramisten, és a csomag? Keselyű ajándéka, ha csak egy kis szerencséje van. Zoltán most már pontosan emlékezett mindenre. A robbanásra, a taxisra, a tűzoltókra. Hasra fordult, arcát a párnába rejtette. Vajnó tovább folytatta a csomagolást. Amikor becsattantotta a doboz fedelét, odaült Zoltán mellé. Hogy érzed magad? Zoltán nehézkesen visszafordult. Miért? Mert kutyaszorítóban vagy. Néhány napig még itt maradhatsz, aztán el kell tűnnöd. Hova mehetnék? A szőke megvonta a vállát. Hát, ez már a te dolgod. Legjobb lenne, ha hazamennél. Hiszen éppen te mondtad, hogy nem érném el élve a repülőteret. Néhány napig nem, aztán már lesz rá bizonyos esélyed. Ha keselyűnek nincs hidegvérű társa, minden valószínűség szerint az én nyomomba ered. Én ugyanis elutazom Moszkvából. Te ez alatt megléphetsz, és ha van társa, akkor tévedtem, és ez a tévedés az életembe kerülhet, így van. Vajnó felállt, és széttárta a karját. Még csak az hiányzik, hogy nekem tégy szemrehányást. Nem én biztattalak, hogy kerülj intim kapcsolatba Csisztyakovával, nem én beszéltelek rá, hogy fordulj Dondukovához, nem én. Zoltán letette a lábát a földre, és megpróbált feltápászkodni. Jól van, oké, magam kerestem magamnak a bajt. Felállt, és belenézett a fali tükörbe. Kócos, gyűrött arcú, fekete szemű, meglehetősen kiábrándult képű, nem túl szimpatikus fickó bámult szembe vele. Arra gondolt, hogy alig ha nem Vajnó is ilyennek látja. Mintha azt mondtad volna tegnap, hogy segítségre lenne szükséged. Vajnó bólintott, így is van. Azt hiszem, nincs más lehetőségem. Megtisztelve érzem magam. Zoltán egyfolytában azt érezte, hogy a szőke, kiismerhetetlen fickó, játszik vele. Visszaült az ágyára, lehajtotta a fejét a párnára, és behunyta a szemét így, a sötétség jótékony leple alatt nagyon is álomnak tűnt minden. Hiszen nem lehet valóság, hogy Moszkvában, az épülő kommunizmus fővárosában nem a megszokott ágyában, hanem idegen sezlonon ébred, ráadásul nem is Zina mellett, hogy úgy vadásznak rá, mint egy nyúlra, fel akarják robbantani, be akarják mesélni neki, hogy nem utazhat haza, mert megölik, mielőtt felszállna a repülőgépre. Még rémálomnak is rossz, mi lenne, ha szó nélkül felöltözne, kisétálna az ajtón, hazamenne, és ott folytatna mindent, ahol abba hagyta. Úgy is vannak elmaradások a munkájában, hát most nekiáll és bepótolja. 6 hónapja van hátra, ha tisztességesen végig dolgozza a napját, mindennel elkészülhet még. Már-már indult volna, hogy meg is tegye, amit elgondolt, csak hogy hirtelen megjelent előtte a fehér szemű ember, amint a homlokához szegezi a pisztolyát. Ez annyit jelent, hogy mi most illegalitásban vagyunk, kérdezte keserves mosolyjal. Nagyjából ez a helyzet. Akkor hát veled tartok. Vajnó feléje nyújtotta a kezét, de felsziszent, homlokán 2 kövérverejték csepp gördült végig. Bocsáss meg a fenébe is, elfelejtettem, hogy össze vagyok fércelve. Különben örülök, hogy így döntöttél. Bár tudnod kell. Zoltán a fürdőszoba csapja alá tartotta a fejét, onnan kiabált át a másik szobába. Tudom, életveszélynek teszem ki magam. Keselyű maga az ördög, bármikor kinyírhat, s a szüleim legfeljebb egy papírt kapnak, hogy kedvencüket elütötte egy autó. Ezt akartad mondani? Pontosan, Zoltán megtörülközött, és becsavarta a zsiletpengét a fürdőkád szélén heverő borotva készülékbe. Sejtett, hogy én nem értek semmihez. Nem tudok jól verekedni, sem betörni, nincsenek tapasztalataim a kémkedésben, fegyverrel sem tudok bánni. Ezt nem mondanám, a bicska az semmi, össze-vissza vagdalkoztam vele. Még mindig nem értem, miért éppen rám van szükséged. Vájnó járkált, vagy fél percig a szobában, aztán a padló elülső recsegése jelezte, hogy megállt. Nem tudom, mondta habozva. Magam sem tudom, valami azt súgja, hogy a segítségemre lehetsz. Talán azért, mert kezdettől fogva benne, vagy a játékban. Talán azért. Vagy azért, gondolta Zoltán, mert parancsba kaptad. Az a helyzet, hogy túl sokat tudok. Ha hazamennék és kitálalnék a sajtónak vigye el az ördög, mit is beszélek, hiszen hol találnék olyan újságot, amelyik hajlandó lenne leközölni a lázálmaimat? Mindegy. Jobb nekik, ha kéznél vagyok, így aztán bármikor eltüntethetnek. Másrészről viszont, ha megpróbálok lelépni, a szürke szemű, vagy a társai tesznek el láb alól. Hát sok választási lehetőségem nincs, az hétszentség. Mi van? Kérdezte Vájnó, aki közben ismét járkálni kezdett. Rájöttél valamire? Rá. Mire? Hogy az utóbbi időben túlságosan is sokat jártatom a számat. Ez az én bajom, ezért is keveredtem ebbe a szarba. Különben megtudhatnám, mi a terved? Vájnó az ablak felé fordult. Piros melegítőjén elolvadtak a lila napsugarak. Várok valakit. Ide, ide. Kit? Ő lesz a harmadik. Addig öltöz fel. Zoltán jól látta, hogy a szőke megszédül. Szíve szerint a segítségére sietett volna, de még idejében meggondolta magát. Úgy tett, mintha nem vett volna észre semmit. Vájnó leült, mosolygott, és hangsúlyozottan könnyed mozdulattal lehúzta magáról a tréning felsőjét és a trikóját. Zoltán majd felkiáltotta döbbenettől. Ha Vájnó percekkel ezelőtt összefércelt nadrághoz hasonlította magát, hát nem is sokat tévedett. A fekete varratok egészen valószerűtlenné tették a testét, mintha egyrészt Frankenstein szülemény mászott volna le a műtőasztalról. Csak a kinézete ronda. Különben nem vészes, amíg utazunk, rendbe jövök. Mondani akart még valamit, de kopogtattak az ajtón. Mielőtt Zoltán megmozdulhatott volna, Vájnó hosszú csövű pisztolyt varázsolt a kezébe, és mesztelem felső testtel kilopakodott az előtérbe. Leakasztotta a biztonsági láncot, majd a pisztolyt a kitáruló nyílásra tartva, félreállt. A nyitott ajtón át előbb egy tömött sporttáska, majd egy bizonytalan kinézetű, hosszúkás csomag repült be a szobába. Zoltán felordított, és a csomagra vetette magát. Vigyázz, ordította magyarul. Vigyázz! Bomba! A visszahajított csomag telibe találta a belépni készülő karcsú, prémkusmás alakot, leverte a lábáról, s a falhoz kente. Csak akkor lebbent el a dühvörös és a félelem sárga köde a fiú szeme elől, amikor Vájnó a szédült tántorgó alakot egy karosszékbe segítette, ő a harmadik. Ő, Zoltán elmosolyodott, őszinte örömet és megkönnyebbülést érzett. Erzsena fáradtan, ajka szélén keskeny vércsíkkal mosolygott vissza rá. Moszkva, március 15. A teáskanna még mindig gőzölgött, pedig már 10 perce is elmúlt, hogy Erzsena behozta a konyhából. A csészék üresen álltak, egyiküknek sem jutott eszébe teletölteni őket. Vájnó felkelt, és megsimogatva gondosan fésült haját, járkálni kezdett a szobában. Rendben van. Próbáljuk meg még egyszer összefoglalni a dolgokat. Induljunk ki onnan, hogy meg akarják ölni a főtitkárt. Minden, ami eddig történt, ezzel a tervvel van összefüggésben. Egyet értünk. Egyet, bólintott Zoltán, a merényletet Keselyű fogja végrehajtani. Biztos, vagy benne, kérdezte Erzsena. Akkor miért hívták volna ide? Persze, lehetséges, hogy nem Keselyű lesz az, aki meghúzza a fegyverravaszát. De ő szervezi az akciót. Az előkészületek már megkezdődtek. Minden anyagot megkaptam a Himkiben, Rostovban és a Bakuban történtekről. És, kérdezte Erzsena, nem lettem okosabb tőle, viszont rájöttem valamire, ami megerősíti elképzeléseinket. Emlékszel, mit mondott Csisztyakov Erzsenának, hogy bekerül a történelem könyvekbe, mint, kicsoda? Zoltán összeráncolta a szemöldökét. Mercedes, valami Mercedes-t említett. Tudod, ki az? Fogalmam sincs róla, ezt már elmondta Erzsenának is. Mercedesből csak kettőt ismerek, az autót, és Edmond Dantes, a későbbi Monte Cristo gróf menyasszonyát. Tekintettel arra, hogy Monte Cristót egész életében a bosszú foglalkoztatta, arra gondoltam, talán ebben az ügyben is szerepet játszik a személyes bosszú. Vájnó egy pillanatra elkomorult. De csak egyetlen pillanatra. Szerepet is játszik, mondta halkan, de nem ez a lényeg. Biztosan nem Mercedesről van szó, hiszen semmiféle Mercedes nem került be a történelem könyvekbe. Fél napi fejtörés után rájöttem, kit említhetett Csisztyakov. És hogy mit értett félre Zinaida, aki, feltehetően, még sosem hallotta azt a nevet. Kinek a nevét? Kérdezte feszengve Zoltán. Mercaderét, Ramon Mercaderét, nem Mercedes tehát, hanem Mercader. Zoltán megvakarta az orrahegyét, Erzsena pedig feszült figyelemmel nézett Vajnó szemébe. Mercaderről hosszú időn át szót sem volt szabad ejteni, ő volt az a férfi, aki 1940. augusztus 20-án Mexikóban egy jégcsákánnyal halálosan megsebesítette Trockitő Trockij gyilkosa. Itt halt meg Moszkvában, néhány évvel ezelőtt, Brezsnyev kedvenceként. Ha jól emlékszem, a szovjet hadsereg tábornoki rangját viselte, ő kétség kívül bekerült a történelemkönyvbe. Gondolod, hogy erre célzott Csisztyakov? Biztos vagyok benne, ez pedig csak megerősíti elképzelésünket, hogy a főtitkárt akarják meggyilkolni. Mi lett volna a szerepe Csisztyakovnak? Ha mindaz igaz, amit részegen kiáltozott, a merénylet elkövetése után neki kellett volna likvidálni a Keselyűt. Hosszú, kínos csend ereszkedett rájuk. Erzsena végül felállt, kiöntötte a teát és cukrot dobott a csészékbe. Nos, igen, törte meg a csendet Vajnó. Az lenne a feladatunk, hogy megállapítsuk, mikor, milyen körülmények között akarják elkövetni a merényletet. Aztán megakadályozni. Csak, kérdezte Zoltán, nekünk hármunknak, ha másokat is bevonnánk, Keselyű megszagolná és másút csapnának le. Esetleg olyan gyorsan, hogy felkészülni sem lenne rá időnk. Egyelőre, szerencsére, nem sejtik, hogy nyomon vagyunk. Keselyű sem, Vajnó elmosolyodott. Keselyűnek van egy gyengéje, és ezt a magunk javára fordíthatjuk. Micsoda, annyira gyűlöl engem, és annyira meg akar ölni, hogy ez a legfontosabb számára. Még a merényletnél is fontosabb, ezért aztán hibázni fog. És mi elkaphatjuk, Zoltán felállt és az ablakhoz ment. Odakint már nem ragyogott a nap, fekete felhők borították az égboltot. Várható volt, hogy perceken belül megindul a hóesés. Azt hiszem, csalódni fognak bennünk, mondta, amikor visszafordult. Ha jól meggondolom, röhögnöm kell. Hát, ki vagyok én, eddig ilyesmiről csak regényekben olvastam. Fizikus vagyok, nem James Bond, és tudod mi a véleményem, Vajnó? Mondd el neki mély, hogyha a főtitkárt ki akarják nyírni, hát ki is nyírják. Hold biztos, hogy nem tudjuk megakadályozni őket benne. Hát nem látjátok, hogy lehetetlen feladatra vállalkozunk? Vagy ők nem látják? Vajnó már nem mosolygott. Felemelte a fejét és hideg, acélkék pillantásával igyekezett lehűteni Zoltán forró keserűségét. Az ilyesfajta harcokat nem hadosztályok és nem csillogó vállapos ficsúrok vívják, kiskomám, hanem olyasféle gátlásos és néha ütődöttnek látszó figurák, mint te. Fizikusok, tanárok, vasutasok, sánták, bénák, kacskakezűek. És tudod, miért? Mert nekik sokkal jobb ötleteik vannak, mint a vállaposoknak, arról nem is beszélve, hogy nehezebb észrevenni őket. De elég a szövegből munkára fel. Jézusom, nyögte Zoltán, hát eddig mit csináltunk, anyavajgásodat hallgattuk, de most már torkig vagyok vele, figyeljetek ide még egyszer végig megyünk a történteken. Himkiben megölték a színházigazgatót és elvittek tőle valamit, Bakuból elvitték a lányt, Rostovból a Liliputit, ezek között kell összefüggést keresnünk. Ha megtaláljuk, meglátjátok, passzolni fog az elnök jövőbeli programjának valamelyik pontjához. Ha megtaláljuk... Tudomásom szerint legalább 10-szer feltettük már magunknak a kérdést, hogy mi az összefüggés az eltűnések között. Ha Himkiből egyáltalán eltűnt valami. Mondtam, hogy elég a nyavajgásból. Erzsena, vedd elő az aktákat. Még egyszer lépésről lépésre átvizsgálunk mindent. Észre sem vették, hogy odakint szakadni kezd a hó. Moszkva, március 16. A fehér szemű férfi a folyosó falának támaszkodott. Kezében pipát tartott, amelyet azonban nem gyújtott meg. Elgondolkozva végignézett a kopott, valaha fehér ajtók hosszú során, aztán lassan elindult a folyosó vége felé. Az ajtó, amelyet keresett, a legutolsó volt a sorban. Közvetlenül a vastag, átlátszatlan üvegből készült folyosó ablak előtt. Hatalmas, de már az öregségtől rogyadozó fahordóba ültetett, tépet levelű pálmafa trónolt az ajtóval szemben. A férfi megszemlélte a pálmát, s megmorzsolgatta a félig már száraz leveleket az ujjai között. Aztán, amikor lapos oldal pillantással meggyőződött róla, hogy nem figyeli senki, megnyomta a csengőgombot. A csengő lágyan csilingelt odabent. A fehér szemű úgy helyezkedett, hogy a kukucskáló nyílásból ne csak az arcára, hanem a ruhájára is rá lehessen látni. Elégedetten hallotta, hogy léptek csosszannak a szőnyegen, s kisvártatva halk, sercegő zörei kíséretében elfordult a kukucskáló nyílás ablaka. Ki az? Kérdezte egy gorombának tűnő, recés hang, hamisítatlan moszkvai kiejtéssel. A fehér szemű nem válaszolt. Jobb kezéből a balba tette át a pipáját, lassan az zakója zsebébe nyúlt, előhúzott belőle egy papírt, majd összeráncolt szemöldökkel az ajtó fölötti számot fürkészte volna, ha még nem lopták volna le. Mintegy véletlenül megigazította a nyakkendőjét is, amelyen diszkréten ott virított a Pierre Sardin felirat. Megvonta a vállát, visszasülyeztette a zsebébe a papírt, és ismét megnyomta a csengő gombot. Ki az? A hang még mindig reszelős és durva volt, de már árnyalatnyival barátságosabban csengett. Bocsánat, mondta a szürke szemű, Kolcovát keresem. Ljuba Kolcovát, az ajtó hangos nyikorgással kinyílott, s korán elhízott, vörös hajú nő jelent meg a nyílásban. Kócos, gondozatlan haja a vállára hullott, a szeme alatt húzódó táskák viharos éjszakákról árulkodtak. A férfi lopva még egyszer az ajtó fölé nézett, mintha nem akarná elhinni, hogy a számtábla nincs a helyén. A gyűrött, virágos sejem pongyolát viselő nő gyanakodva bámulta a férfi furcsa szabású kabarját, elővillanó nyakkendőjét, apró kockás zakóját. Rövid ideig belefeledkezett egészen világos szemébe is, de mivel kellemetlenül érintette a pillantása, elfordította a fejét. Amikor megszólalt, érzett a hangján az előző este elszívott cigaretták füstje. Jó napot! Miről van szó? A férfi biztatóan mosolygott. Ljuba Kolcovát keresem. Kicsoda maga? Külföldi vagyok. Néhány napja érkeztem Moszkvába. Valaki megbízott, hogy keressem fel önt. Ha Ljuba Kolcova, a vörös hajú lány megkaparta a püffett arcát. És, ha én vagyok, szeretnék megbizonyosodni róla. A csúnya, vörös asszony felnevetett. Károgó, reszelős nevetéssel. Hogy akarnál megbizonyosodni róla, kis szentem, mutassam a személyi igazolványomat. Miért keresed Ljuba Kolcovát? A férfi összehúzta a szemét. Kérem, beszéljen kicsit lassabban. Jól érte oroszul, de csak, ha lassan beszélnek. A vörös hajú nő az ajtó félfának támaszkodott. És neked van valami papírod? A fehér szemű biccentett és a belső zsebébe nyúlt. Kihúzta az útlevelét és az asszonyorra elé tartotta. Ez az útlevelem, az Amerikai Egyesült Államok polgára vagyok. Szeretnék beszélni önnel, amennyiben Ljuba Kolcova. A vörös hajú asszony tanácstalanul az útlevélképre bámult. Miről van szó? Ismer egy bizonyos Svetlana Kozlovát? A vörös hajú megdermett. Kidugta a fejét a folyosóra, s amikor meggyőződött róla, hogy odakint nem hallgatódzik senki, elkapta a fehér szemű kabátujját és berántotta az előszobába. Gyere be, amerikai! Nem kell az egész háznak tudnia, hogy előkelő látogatóm van. A fehér szemű megállt a küszöbön túl. A fogasokon kétes tisztaságú ruhaneműk lógtak, egy rongyos, rosszagú pulóver tetején egy melltartó, a földön félre taposott sarkú cipők, csizmák hevertek, már majdnem a konyha bejáratánál egy nemes csizma. Nem vártam látogatót, mondta a kövérnő mogorván és kísérletet sem tett, hogy eltakarítsa az intim ruhadarabokat. Erre jöjjön, utánam, amíg elhaladtak az ajtaja előtt, a fehér szemű gyors pillantást vetett a konyhára. A mosogatón mosatlan tányérok hegye tornyosult, s valami furcsa, savanyú szag terjengett a levegőben, amely lehetett néhány napos káposzta leves romlott maradéka, de diszkréten a sarokba rejtett tokádék is. A nagyobbik szobában, amely egyúttal hálószobául is szolgált, ha lehet, még a konyhánál és az előszobánál is nagyobb rendetlenség uralkodott. Az üres, mosatlan poharak, szőnyegbe taposott fél szendvicsek, üres üvegek arról tanúskodtak, hogy az éjszaka többen is vendégeskedtek Kolcovánál. A vörös nő lekapott egy székről néhány ruhadarabot, és a vetetlen ágyra hajította. Üljön le, akar egy teát? Sietek, mondta a fehér szemű, sok még a dolgom. A nő felsziszent és két tenyerét a gyomrára szorította. Tegnap kicsit kirúgtunk a hámból. Valamit ünnepeltünk, maguk nem szoktak Amerikában. De, bólintott a férfi, szoktunk. Szóval ön Kolcova, én vagyok. A leírás magára illik. Csak, mintha, azt mondták volna, hogy sovány. Ki mondta? Svetlana Kozlova. Sveta, hát akkor még sovány is voltam. Csak az élet meghizlalt. A magas életszínvonal, a kaviár és a pezsgő. Hol találkoztál Svetlánával? Amerikában, a vörös hajú asszony megdermett. Úgy nézett a fehér szemüre, mintha kísértetet látna. Sveta, kérdezte lassan. Sveta, Amerikában van, Miami-ban. Ekkor olyasmi történt, amire a fehér szemű nem számított. Az asszony hanyat vágta magát az ágyon, és bömbölni kezdett, mint egy haldokló állat. Amerikában, Amerikában, de megvert engem az Isten, mindenkinek szerencséje van, csak nekem nincs. Az egyiket elveszi egy mérnök, beköltöznek egy flancos lakásba, s amikor a gumban találkozom vele, még azt a francos fehér kesztyűjét sem húzza le a másik Amerikában, csak én vagyok lompos, szerencsétlen kurva. Pedig ki voltam, mi voltam akkor még, Istenem, hát miért engem büntetsz? A fehér szemű idegesen a kijárat felé pillantott, saszlatolgatta magában, nem kellene becsukni az előszoba ajtaját. Aztán, amikor az asszony rövid szünet után újra kezdte az óbégatást, felállt és becsukta. Ljuba Kolcova csuklott és vinyogott, pongyolája felcsúszott a derekára, s mivel alul nem volt rajta fehér nemű, semmit nem takarta vastag, hurkás combját, dús, vörös szőrzetét. A fehér szemű enyhe hány ingert érzett, mint mindig, ha női bájak tárultak fel előtte. Gyorsan, talán túlságosan is gyorsan a zsebébe nyúlt és néhány bankjegyet emelt a magasba. Ez a magáé, nem mondta túl hangosan, de az óbégató vörös hajú másodpercek alatt felfogta, miről van szó. Felemelkedett, minek következtében a pongyola szerencsére visszacsúszott a helyére, s mint kutya a finom falatot kapta ki a fehér szemű kezéből a pénzt. Mennyi? $500, ez az enyém, magának küldi Kolcova. Hol van? Mondtam már, hogy Miami-ban. Hol? Az Egyesült Államokban. Az asszony tétován a férfira bökött. Maga meg ő, a fehér szemű megrázta a fejét. Én csak a barátjuk vagyok, de a férje milliómos. A kiskurva, a piszkos kiskurva, ó, hogy egyeseknek milyen rohadt szerencséje van. A férfi körbejártatta a tekintetét a szobában. Egyedül él, ekkor ismét váratlan dolog történt. A nagy darab, vörös nő előre vetette magát, rá a fehér szemű lábára és lesodorta magával a földre. Ilmet a rázuhanó, hájas női testtől kibírhatatlan undort érzett, s az asszony hajlataiból feléje áramló szak felkavarta a gyomrát. Egyedül, egyedül, ha el akarsz vinni, szabad vagyok. Mint a madár, kedvesem, veled megyek, ahova csak akarod. Vigyél el engem Amerikába, kérlek. Azt csinálhatsz velem, amit akarsz, csak vigyél el. Már itt is azt csinálhatsz. Akarsz egy kis előleget? Gyere, gyere, a fehér szemű érezte, hogy Y az asszony hatalmas lábai körül zárják, mintha szumó birkózó keresett volna rajta fogást. Megpróbált kimászni a nagy test alól, közben érezte, hogy az asszony könnyei, taknyával keveredve ráfolynak az arcára. Vigyél el Amerikába, óbégatta. Itt akarom hagyni ezt az átkozott országot. Végre nagy nehezen sikerült kimászni a Kolcova alól. Csak óriási erőfeszítéssel tudta visszatartani magát, hogy darabokra ne szaggassa ezt a lomha, súlyos, büdös testet. Ráhuppant a székére és úgy tartotta a lábát, hogy belerúghasson az asszonyba, ha az még egyszer megpróbálná a szőnyegre rántani. Ljuba Kolcova azonban megnyugodott. Lihegett még egy kicsit, szívta az orrát, aztán visszaroskadt az ágyára. Lehet, hogy egy kicsit még mindig részeg vagyok, mondta bocsánat kérő mosolyjal. Szóval, Sveta Amerikában van és milliómos. Mit üzent az én drága Svetám a barátnőjének? Szeretné támogatni magát, ezért is küldte a pénzt. Döbbenten vette észre, hogy a pénz, amit a vörös hajú asszonynak adott, nincs sehol. Meg akarta kérdezni, hol van, de inkább lenyelte a kérdést. Azt üzente, minden hónapban kap tőle $500. Aztán, kiviteti Amerikába. A vörös hajú lihegett és fáradtan bólogatott. Észre sem vette, hogy szeplős, formátlan, óriási melle kilóg a pongyolájából. Csak gyorsan, mielőtt még kivisznek a temetőbe. Kész a szívem, azt mondta a doktor, hogy levegőváltozásra lenne szükségem. Éppen jól jönne Amerika. He, a fehér szemű előre hajolt. Szeretne valamit magától. Sveta, tőlem, ugyan mit? Tudott valaki róla, hogy Sveta Moszkvából Bakuba ment és új nevet vett fel? Úgy értem, magán kívül. Válja Romanova, Sveta szeretné felvenni a kapcsolatot Váljával is. Mi a fenéért? Ez az ő dolga, én csak azt mondom, amire megkért. Mintha említette volna, hogy találkoztak a gumban. A vörös hajú asszony rossz kedvűen biccentett. Férjhez ment a cafka, most meguraskodik. Nem tudom, Sveta miért? Szóval, mi a címe? Várjon! Míg az asszony a könyvespolcon kotorászott, a fehér szemű arra gondolt, hogy be kellene kukkantania a másik szobába. Információi szerint Kolcova egyedül él, de az ördög nem alszik. Az asszony megfordult, oda döcögött hozzá, és gyűrött, kockás, iskolai füzetlapot dugott az orra alá. Itt van, el tudja olvasni? Persze, nekem adja, vigye, tudom kívülről. Tudott róla Romanova, hogy Sveta nevet változtatott? A vörös hajú asszony felnevetett. Tudott hát, akkor még jó barátságban voltunk. Együtt nevelgéltünk rajta, hogyan tudott Sveta olyan ostoba tatár nevet felvenni, mint a Muratova. Maga mire gondol, ha ezt a nevet hallja? Egy vágott szemű kis tatár kurvára nem? Ráadásul lement az Isten háta mögé, Bakuba. Mesélik, hogy ott még a fiú kizéje is olajos. Senki más nem tudott róla? Persze, hogy nem. Az ilyen dolgot nem szellőzteti az ember. A fehér szemű hátradőlt a székében. Helyes. Tudja mit? Mégiscsak innék egy teát. Az asszony kelletlenül feltápászkodott. Talán jót tesz nekem is. Várjon egy percig. Aztán mennem kell. Nem kér valamit tőlem, Sveta? Hálából, ugye, Semmit, mondta a férfi, nem említett semmit, segíteni szeretne magán, hát az rám is fér, várjon egy percre, kiment és becsukta maga mögött az ajtót. A fehér szemű felállt, a másik ajtóhoz lépett és résnyire kinyitotta. Gazdátlan sezlont látott odabent, párnát, lepedőt, de nem volt a sezlonon senki. Éppen be akart lépni, hogy körülnézen, amikor búgni kezdett a konyhában a vízcsap. A fehér szemű becsukta az ajtót, a vörös asszony ágyához lépett, felemelte a nagy párnát s könnyed léptekkel a konyha felé indult. Ljubakolcova éppen a zavarará kavargatta, amikor a fehér szemű belépett a konyhába. Egyetlen ugrással az asszony mögött termett, s a párnát az arcára szorította. Ami ezután következett, ismerős volt számára. Izmai megfeszültek, bár nem volt szüksége minden erejére. A nagy test súlyos volt, de erőtlen. Inkább a pongyola alól feléje gomolygó bűzfelhők zavarták. Rossz érzés kerülgette, amikor az asszony az ágyékához dörzsölte hatalmas farát, kedve támadt volna egyetlen ökölcsapással végezni vele. Nagyot nyelve igyekezett ellenállni a vágynak. Addig szorította a párnát a hánykolódó asszony arcára, amíg csak el nem ernyett a karjai között. Ljubakolcovát akkor is visszataszítónak találta, amikor magánál volt, így azonban, a halál küszöbén, még undorítóbbnak látta. Kihozott egy széket a szobából s a gázfőző elé tette. Aztán az asszony fölé hajolt és megpróbálta megtalálni nála az 5 darab $100. Hiába kutatott azonban, nem találta. Ekkor felnyalábolta a hatalmas testet és óvatosan lehúzta róla a pongyoláját, nehogy elszakadjon. Beletúrt a zsebeibe, a pongyola ujjába, még a kövér combok közé is bedugta a kezét. Hiába, a pénz nem volt sehol. Minden erejét megfeszítve visszahúzta az asszonyra a pongyolát, teste alá nyúlt és ráültette a székre. Fejét előre vuktatta a gázfőzőre, majd még egyszer végig vizsgálta a hájas testet. Szerencsére egyetlen aprócska karmolás nyomot, vagy sérülést sem tudott felfedezni rajta. Mielőtt kiment volna a konyhából, kinyitotta a gázcsapot. Már a szobában is enyhe gázszag terjengett, amikor még mindig a pénzt kereste. Érezte, hogy lassan mennie kell, hiszen nem sokára benépesülnek a folyosók az iskolákból hazatérő gyerekekkel. Egyszerűen érthetetlennek tűnt, hova dughatta ez a kövér disznó a dollárokat. Letérdelt, felhajtotta a rongyos, vodkabűzű szőnyeget, félrehúzta a legközelebbi széket, benézett a sezlon mögé, s éppen az asztal alá akart bemászni, amikor jókora ütést érzett a vállán. Érezte, hogy elzsibbad a karja, mintha hangyák futkostak volna a bőre alatt, könyökébe hasogató fájdalom nyilalt. Felhorkant, eleresztette az asztallábát és oldalra dobta magát. Gurulás közben előkapta a pisztolyát. A nap beragyogott az ablakon. A kócos, félmeztelen, ráncos arcú öregasszony úgy állt felette felemelt mankójával, mintha a bosszúállás mumifikálódott angyala lett volna. Nem tudta eldönteni, hogy vigyorgott, vagy vicsorgott-e, fogsorát, ha volt neki egyáltalán, bizonyára a rejtek helyén felejtette. Ilmet megvárta, amíg az öregasszony még egyszer lesújt rá, óvatosan kikerülte a csapást, és elkapta a mankó végét. Csak egyetlen, gyors mozdulat kellett hozzá, hogy hanyat döntse a nyomorékot. A vénasszony elesett és fuldokolni kezdett. A szürke szemű tudta, hogy nincs sok ideje, valamennyi szoba rövidesen megtelik gázzal, és csak egyetlen szikra kell hozzá, hogy a levegőbe repüljön. Az öregasszony erősen megüthette magát, mert nyálát folyatva, nyögdécselt a szőnyegen. A fehér szemű még egy utolsó kétségbe esett kísérletet tett, hogy megtalálja a dollárokat, aztán feladta. Ha szerencséje van, a levegőbe röppenő lakással együtt megsemmisül a pénz is. Felvette a szőnyegről a mankót és a falhoz támasztotta. Könnyű, de erős fából készült, hogy egy gyenge öregasszony is használni tudja. Kisétált a konyhába, megszemlélte Kolcovát, aztán gondosan eltüntette az új lenyomatokat a gáztűzhelyről. Pontosan tudta, hova nyúlt, így pillanatok alatt végzett a munkával. Amikor visszatért a szobába, az öregasszony még mindig a földön ült, hájogos, vizenyős szeme jobbra-balra járt, mintha a menekülés útját keresné. A fehér szemű a szobában is elintézte az új lenyomatokat, aztán az öregasszonyhoz fordult. Hát te ki vagy, öreganyám? Szinte melbevágta az az éles, visításszerű hang, amely kisüvített az öregasszony fogatlan száján. Te ki vagy, te csirkefogó? A fehér szemű elvigyorodott. Ljuba barátja, hogy kerültél ide, te ördögfattyú? Gyalog, eljöttem meglátogatni. És közben, amíg Ljuba a teát főzi,